Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai délelőttön. Egy nagyon, milyen jelzővel mondjam, érdekes és szép téma lesz a mai alkalmon az, amiről itt beszélgetünk. A vezérfonalat, aki olvasta, akkor az tudhatja, hogy mi a téma, ugyanis nem kellek el most egy alkalommal a vezérfonalban megjelölt témától. Egyébként föl is írtam a táblára. Egy gyermek ajándék és jutalom ez a mai téma. Kezdjük imádságba. Istenünk, köszönjük neked, hogy most ezen a napon itt összegyülekezhettünk te előtted, vágyva a te áldásaidra. Köszönjük, hogy gyermekeidként lehetünk itt, akiket te megváltottál a te fiad vérén, és azóta dicsérhetjük a te nevedet. Szeretnénk tőled tanulni, szeretnénk megismerni téged, az örök életnek a forrását, szeretnénk megtudni titkokat, amik benned vannak elrejtve, és kinyilatkoztattál a te tieidnek. Kérünk, hogy használd ezt az alkalmat is most épülésünkre, hogy mindannyian tudjunk a mi szívünkbe befogadni a te igédet, bármi legyen is az, és kérünk, hogy áld meg bennünket azzal a szent lélekkel, akit a mi építésünkre küldtél a mennyből. Köszönjük neked a te kegyelmedet, irgalmadat, szeretetedet, amit kiárasztasz ránk bőségesen. Jézus nevében hallgass meg minket. Amen. A gyermekvállalás, a gyermeket a családban, ugye hát végülis egy párkapcsolatban gyermeket, ajándék és jutalom. A 127-es Zsoltárt vegyük elő, akinél van Biblia, remélem minél többünknél, és ez van vezérigének ide hozva. A 127-es Zsoltár egy rövid Zsoltár, mindössze 5 versből áll. 127-es Zsoltár. Zarándok ének Salamoni. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapukon. Ennek is a központi igéje a 3. vers, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Ugye testvérek? Tehát ez a fő igénk. Szeretném felolvasni a vezérfonalból is egy pár gondolatot. És azt gondolom, hogy ha jól emlékszem, segítsenek ki, akik olvasták, hogy ezt a Pap Dániel írta ezt a szösszenetet, a Szomolyai, ugye? Dani. Ugye úgy tudjuk, hogy neki sokáig nem lehetett gyerekük, akik nem tudják, azok kedvéért mondom. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy meddő a felesége, és akkor nem születhetik gyerekük. És akkor nagyon stílszerű, hogy ugye őnek kapta ezt a témát, és akkor így ő vezeti föl. Akik már átmentek a gyermekvágyás és gyermekvárás küzdelmein, sóhajain és izgalmain, örömmel vallhatják Isten ajándékának az új kis életet. És ha még jutalomként is tekintenek rá, akkor felvetődik a kiérdemelésnek útja módja. Salamon az Úr gondviselésére való hagyatkozást fekteti le a családi élet alapjául. A templomba vonulók által az úton énekelt zarándokének között, éppen középen találhatjuk ezt a Zsoltát, aminek a középső verse van előttünk. Ez jelzi, hogy központi igazságról, az Isten tiszteletének lényegéről, velejéről van szó. Mert legnehezebb dolog a gyermekeinknek átadni Isten tiszteletét, szeretetét. Látják mindennapjainkat, részt vesznek kialakított életritmusunkban, minősítik szokásainkat, és bekapcsolódnak Isten tiszteletünkbe. Az Istentől kért, hittel elfogadott és szeretetben nevelt gyermek az ő öröksége, ajándéka. már az anyamékben is, hát még mint megérett gyümölcs, világra jött valóságában. A gyermekek részt vesznek a család életében. Így Isten tiszteletében is. Kérjük Istentől, és engedjük megszületni a gyermekeket. Tanítsuk meg őket Isten megismerésére és elfogadására. Könyörögjünk újjászületésükért, Isten tisztelő életükért. És itt egy ének, az 517-es ének, ó boldog házhol féltő imakézzel, a gyermek sorsát szívedre teszik, ismerik a idősebbek. Aki gyermeket nevel, azt napi 24 órában tanítja, 7 nap a héten, megállás nélkül. Még akkor is tanít, amikor úgy gondolnánk, hogy nem. A gyermekek a felnőttektől ismerik meg az életet. Jó. Ez egy ilyen rövid összefoglaló volt. Azzal szeretnék indítani, igen, ott kint van, jó, hogy amennyiben ez így van, hogy az anyami gyümölcse jutalom és a gyermek az ajándék és áldás, több ilyen verset találunk a Bibliában, akkor hogy van az, hogy nem kell ma ez az ajándék, ez az áldás, ez a jutalom. Gondolok itt arra, hogy a nemzetünk is fogy, ugye? Egész Európa ugye elöregszik. Miért öregszik el? Mert a párok, akik párkapcsolatban élnek, legalább 2 utódot nem nemzenek. Hanem csak egyik pár egyet, másik 2-t, és ez úgy változik, hogy 1,5 valamennyire jön ki. Tehát fogy. Nem így gondolkoznak az emberek, hogy ez jutalom, ez áldás, ez ajándék. Na most nem gondolnám, hogy nem gondolkoznak ezek az emberek, akik nem vállalnak gyereket. És manapság egyre többen nem vállalnak gyermeket. Régebben talán voltak olyan csoportnormák, olyan szokások, olyan közösségek, jobban erősebb köteléket voltak emberek közösségei, csoportjai között. Falvakban többen éltek, kis közösségekben. Rá volt szorulva, neked van, lét rád, add majd elét, és akkor voltak ilyen kapcsolatok. Összetartóbb közösségek voltak, ma már atomizálódik a fiatalok társadalma, és mindenki bennül egy dobozt nézve, mert minden információt megkap, minden élvezetét kielégít, és ha nem a nagyobb dobozt nézi, akkor egy kisebbet néz. Mert az is kielégíti az ő igényeit, az ő jó érzésre törekvését. És ezek már nincsenek ezeknek a csoportnormáknak, hogy hát annak is 6 gyereke van, hát most akkor... Meg egyébként is most már úgy gondolkoznak, hogy hát nem tartom én ezt olyan jutalomnak, olyan ajándéknak. Egyébként valamilyen módon ki is nyílt a szeme az embereknek. Látják, hogy nem olyan egyértelmű, emellé-mellé kellene még valamit kapcsolni, ha látni akarom a tényeket, az igazságot. És ugye, ha átgondoljuk, ha itt egymásra nézzük, láthatjuk, hogy azért nem teljesen felhűtlen ez a gyermek az életünkben. Nem teljesen ez a kép, ami betölti az egészet. Lehet még mást is fölírni oda az élet tapasztalatainkból, hogy milyen változásokat okoz az életünkben a gyermek vállalása. A gyermeket vállalunk. A Földön élünk, van egy helyzetünk, megromlott az Isten, nincs itt, csak minimálisan. Néha felkavarja a vizet, és aki először bemegy, annak áldásba lesz része. De addig, amíg nem jön még egyszer, betegen ülünk kint, így, mint ahogy most is itt ülünk. Ha most itt megjelenik Isten ezen az alkalmon, akkor ad nekünk. De ha nem, akkor majd legközelebb is vissza kell jönnünk, hogy jelenjen meg valamikor. Tudjuk, hogy a szentek közösségében megjelenik Isten, de az is lehet, hogy nem mindig jelenik meg. Én is jöttem már ide, úgy olyan lelkülete, hogy úgy mentem el, hogy nem jelent meg én nekem. Meg mindannyian vagyunk így. A gyermek is egy pár kapcsolatába belép, és változást hoz elő. Kattintsuk a következő diára. Itt hol kezdődik a dolog? A vágy, azt írtam föl. Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Ez az énekek énekéből egy vers. Ugye? Van egy vágy, akár kívülálló világiakban, akár a hívő emberekben, két ember, egy férfi és egy nő, találkozik egymással. Vágyakoznak egymáshoz. Vágynak egymás jelenlétére. Kialakul közöttük egy nagyon erős, forró, érzelmi, intenzív kapcsolat. Vágy van. Szerelemnek nevezzük. Most csak azért beszélek erről, mert majd mindjárt odaérünk, hogy megérkezik majd az a harmadik személy. Hova érkezik? Azért beszélek erről. Két ember közé, akik úgy találkoznak, nem úgy, hogy szervusz, Rickó József vagyok, szervusz, én meg Borói Brigitta. Hát akkor majd akkor gyerekünk is. Nem így, ilyen diplomatikus, hanem itt van, ami Istentől jövő katalizátor, segéd, eszköz, hogy építi Isten azt a nevezem úgy, hogy bölcsőt, ahova majd egy harmadik személy majd be fog jönni. És ez a vágy, a szerelem. Menjünk tovább, következő diára. Azt mondja, hogy ennek a folyamánya az lesz, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját. Ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Azt mondja, hogy ez a szerelem, ez a vágy, ez okozni fog egy elszakadást egy korábbi kötődéstől. Korábban a szülők kötelékében élt az az ember. Aki most a szülőkkel való kapcsolaton lazít, elszakad, elenged. Ezt szülőként én nem tudom milyen megélni, mert én még nem éltem meg, 13 éves a legnagyobb lányom. Vannak itt olyanok, akik már tudják, hogy mi változott az ő gondolkodásukba, az ő érzelmi életükbe, az ő életük minden területén. Én még nem vagyok ennek birtokában. Tudok róla beszélni nagyon sokat. De akik már ezen túl vannak, azok azt mondják, hogy hát még én mennyit tudnék neked mondani. Könyveket is tudok olvasni olyanoktól, akik már, és a tanácsaik majd engem építenek, hogy valahogy majd én jól illeszkedjek abba a helyzetbe. Tehát történik egy elhagyás, ugye hova érkezik majd a gyerek, elhagyja az apját és anyját. Ez már egy nagyon nagy változás lesz annak az embernek az életében. Úgy gondolom, hogy ő ezt jól éli meg, mert azt mondja, hogy ha jó lesz nekem, hogyha majd én elhagyom apámat, anyámat, hiszen itt van a szerelmem, az előző diáról láttuk, akivel meg majd összekötöm magam, azt mondja, ragaszkodni fog feleségéhez. Sőt, tovább is megy a Szentírás, és a valósági Szentírás nélkül is, lesznek ketten egy testé. Lesznek ketten egy testé. Ez ugye azt is jelenti, hogy egy sokszor egy vékony lapot se lehet közéjük tenni. Nem elégszenek meg azzal, hogy 20 centire vannak egymástól, és úgy szerelmes vagyunk belé, te meg belém, nagyszerű. És én még verset, figyelj, verset olvasok. Nem, a távolságot lecsökkentik egymás között. Ez a szerelem, ez ilyen dolog. Isten így tervezte. És sokszor több ponton még egy lap se fér közéjük. Ketten egy testé lesznek. Érdekes terve ez Istennek. És azt mondja, hogy ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Jó nagy változás. Hogy folytassam? Azon gondolkozok. Igen. Ennek a párnak, akik így folytatják az életüket, a kapcsolatát azt írtam be magamnak, hogy azt a kérdés, hogy hogyan befolyásolja a párnak kapcsolatát egy új érkező gyermek. Majd erről fogunk így gondolkodni mindjárt. És menjünk a következő diára. Van egy ilyen igevers a Prédikátor 4.12-ben. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Ez van a Bibliában. Itt válik ketté a dolog. Amit eddig mondtam, az igaz a nem hívőkre is, a vágy ugyanúgy megvan két nem hívő, férfiba és nőbe, a vágy ugyanúgy megvan két hívő, férfiba és nőbe is. Elszakad ugyanúgy a nem hívő és a hívő is a apjától, anyjától, és ragaszkodik a társához, párjához, mert most már nem biztos, hogy házasságot köt a kívül a nem hívők. Ragaszkodik ugyanúgy a hívő fiú és lány is. Itt van egy vers, hogy ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen, a hármas fonál nem szakad el egy hamar. Ez egy kulcs gondolata lesz majd az elkövetkezendő beszélgetésünknek, ha majd szóhoz hagyom jutni a testvéreket, még én sem tudom. Hogy ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. Ugyanis amikor jön ez a jövevény, olyan változások következnek be ebben a felhőtlen pár kapcsolatban, amit a szerelem fűt, amikre nincs felkészülve az a két fél, aki várja a gyermeket. Akármennyire készül, akármennyire bölcs a tanácsadója, akkor mondjuk az anyja, apja, barátai, keresztény gyülekezetbe a tanítója, a könyvek, amiket olvas, sokan készülnek arra, hogy majd következik a gyerek áldás, és hogy mi fog változni. Szeretnék felolvasni az internetről, erről a doboz előtt, amikor ülünk, mi fiatalok, egy cikket, amit olyan írt, akinek épp az életében most jön be a gyermek. Kezdődik ez a terhességgel. Sokan ilyenkor az idősebb hívők közül azt szokták mondani, hogy áldott állapot. Ne úgy mondjuk mi hívők, hogy terhesség, hanem áldott állapotban van. És ugye mit olvasunk Máriánál vagy Erzsébetről, hogy kitűnt róla, hogy áldott állapotban van. Ugye ezt olvasunk, hanem nem, azt is, vagy de azt is olvasunk, hogy kitűnt róla, hogy áldott állapotban van. Kapcsolódva akkor Attilához, hogy legyen neki is igaza, a 1 Mózesben, amikor Isten az bűnbeesés után beszél a férfival és a nővel, azt mondja, hogy megnövelem terhességed és szülésed fájdalmat. És ma a terhesség külön említve van. És ez hol van említve? Az átkok között, testvére. Az átok. Mert az, ha a nők itt vannak és őszinték, akkor azt meg tudják mondani, hogy az bizony teher. Egy részről. Más részről meg várják. Tegnap a feleségével pont beszélgettünk ezekről, hogy miről beszéljek én itt most. És ez a kettőség ez előjött, mert azt mondta, hogy nagyon örült, és én viszonyogtam attól, hogy ha én bennem lenne növekvő egy valaki más, engem az viszonygással tölt el, de én férfi vagyok benne, én nem ugyanazt a szoftvert adta Isten, mint a nőbe. Ő azt mondja, hogy kettős érzés, teher is, meg várakozás és öröm is. Na de azért a teherről se feledkezzünk el. Mi van a terhesség alatt? Most megint én fogok beszélni róla, férfiként, a terhességről, de nem úgy, hogy én majd elmondom, hogy mit olvastam könyvekbe, hanem felolvasok egy kompatibilis, hogy ne legyen már annyira nevetséges, hogy a terhességről. Tehát, itt van egy cikka internetről, terhes napról, egy nőgépen. Terhes nőnek minden szabad, kérdés. Kis és sietve és késve is írom ezt a posztot, beadandók és egy kellemes zéra zárt hely árnyékolták be a hetet. Épp egy teljesen indokolatlan idegroham után vagyok. Összezuhanva, kísért szemmel. Nem idegesített fel senki, és semmi. Hazafelé a kocsiba minden ok nélkül rám jött valami fékezhetetlen törni-zúzni vágyás. Egyik pillanatról a másikra. Ami sajnos csak fokozódott, ahogy beléptem az ajtónkon. Ugye ezt olvassák ezeren, százezeren nők, akik még előtte vannak, és már tájékozódnak, hogy régen ilyen nem nagyon volt, hogy ilyen szintű őszintességgel, ilyen elterjedett körben egy nő tudomást szerezhetett, hogy majd mi vár esetleg, hogyha ő, és ez még csak a kezdet, tehát még ott vagyunk, hogy még meg se jön. Csak azért mondom, hogy ilyeneket olvasnak ma a fiatalok, mikor ott látjuk, hogy ülnek a monitor előtt. No. Ami sajnos csak fokozódott, ahogy beléptem az ajtónkon. Mostanában vannak ilyen érthetetlen kirohanásaim. Nyilván a hormonok miatt. Próbálom őket fékezni, és ami a legszebb, pontosan tudom ilyenkor, hogy valójában semmi bajom, csak a testem játszik velem. Mégis van, hogy nem sikerül lelakatolni az indulataimat. A férjem szegényt nagyon sajnálom ilyenkor, hiszen semmiről nem tehet. Ő ráadásul fokozottan érzékeny az ilyesmire. Nem nagyon tud mit kezdeni a kirohanásaimmal. Szinte lebénul, ha én tombolni kezdek. Soha nem őt támadom, mégis megijed szegényként. A mai alkalommal azonban úgy tűnik, rájött, hogy mi a megoldás. Ölbe vett, és addig simogatott, amíg le nem csillapodtam. Tudom, hogy nehezére esett, mert elmondása szerint ilyenkor rendesen fél tőlem. Direkt egy olyat választottam, ahol mindkét nem hívő fél, de ez lehetne hívő is eddig, jó karban tartja a hozzáállását ehhez az új helyzethez. És látjuk, hogy ha az egyiket megtámadják, a hormonok, a terhességgel járó problémák, nehézségek, a másik is még ott van, és úgy figyel erre, hogy kijöjjön belőle valami jó. Valami jó, ugye? A férfi azt mondja, nehezére esik, mégis. És azt mondja, hogy ketten állnak ellen. Eddig láthatjuk. Szép ez a párocska. Én örülök neki, hogy így viszonyulnak egymáshoz. Mikor ilyet olvas az ember, hogy ketten azért a küzdelmekbe úgy válvetve, az úgy jó olvasni, még ha hívő, ha nem minket. Tehát azt mondja, hogy ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen, hát a hármas fonálat azt most ide nem hozom be, de a lényeg az, hogy az első sorat azt most ide, most bocsánat, hogy megálltam és megszakítottam, csak ezt próbáltam, hogy ide, így ennek fényébe figyeljük. Ölbe vett és addig simogatott, amíg le nem csillapodtam, tudtam, hogy nehezére esett, mert elmondása szerint ilyenkor rendesen fél tőlem. Ezért is esett olyan jól, hogy erőt vett magán, és nem sértődött meg. Valahogy tudatosította magában, hogy mindez nem neki szól. Én meg megint gondolkodni kezdtem. Megrémültem, hogy hátiáskodok. A hétvégén, de gondoljuk el, ha már nem így viszonyul a másik fél hozzá. Már ugye, már bejön valami, ugye a két fél, egyiket megtámadják, ketten, meg jön egy támadás, és a két fél nemhogy még az ellenséget, hanem egymás szurkálja, meg magát, hát akkor mi lesz, hogy az ellenséget testvére? Mert a gyerek vállalás, áldás és jutalom azán nagyon kemény ösvényeken, és még ott még meg se született, nagyon kemény ösvényeken fog majd előre menni. Úgyhogy alig fél el az ember, olyan utak is lesznek. Ezt most így jártam, én is tudom valamilyen szinten, 13 éves korú gyerekig. A többiek meg már itt, nem is nekem kéne beszélni már elnézést, de azok meg már jobban tudják ezt. Tehát ugye mi van akkor, hogyha a ketten, ha a férfi azt mondta volna, hogy figyelj, tudod mit, hozzá se szóltam, nem is okoztam semmit, szálljál már le rólam. Nem csináltam semmit, ugye? Jogosnak jogos, mert tényleg nem csinált semmit. Az meg rátrépakodik, meg hátriáskodik. Csak nem építő. Jogos, de nem építő. És ugye az lenne a cél, hogy ha már ketten, az a szerelem, az a fűtő közeg összeköti ezt a kapcsolatot, Isten adott egy nagyon nagy kötőerőt, nem csak az, hogy barátok vagyunk, én kis Csabival nagyon jó barátok vagyunk, soha nem jut a kapcsolatunk arra a szintre, amivel a feleségemmel, mert szerelem van a feleségem, most még 14 év, most még szerelem van, most így ezt tudom mondani, között. Tehát én tényleg szerelmes is, meg szerettem is, meg barátom is, de nagyon sok harc van emögött. De ha nem adta volna ezt a fűtőközeget Isten, akkor sokkal nehezebb lenne ketten ellenállni az ellenségnek. Na nézzük tovább ezt a párt. Azt mondja, hogy a hétvégén rövid idő után együtt töltöttem egy baráti, zárójelben nem is, inkább ismerős, házaspárral. Együtt töltöttek időt egy házaspárral. Szintén első gyereküket várják. Nem szaporítom a szót, anyuka folyamatosan, megállás nélkül, egy csúnya szó van, cseszegette, elnézést a kifejezésért, instruálta apukát. Aki a 30 éve nős férfiak beletörődésével tűrt 20x éves korára. Hiszen terhes nőnek nem szólunk vissza. Terhes nőnek mindent szabad. Legalábbis többet, mint nem terhesnek. Ismerem őket, régen is sokat veszekedtek, de jó pár voltak, mert valahogy kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok. Ha a srác rávágta a lányra az ajtót, hát rávágta, kibékültek hamar, és fordítva. De amit most láttam, az megérintett. Régi kedves rajzfilmem címe jutott eszembe, Sárkány és papucs. Nem részletezem, hogy házasságuk jövőjére ezek után milyen fogadásaim vannak. És nincs is jogom ítélkezni. Ismerem őket nagyjából, körülbelül látom, hogy mi várható a szülés után, ugyanez. De az eset csak egy gondolatmenetet indított el bennem, nem is szeretnék vele tovább foglalkozni. Noha gyakran eszembe jutnak, és mindannyiszor összeszorul a gyomrom. Erőt vesz rajtam egy rossz érzés. Rossz volt nézni és hallgatni. Elgondolkodtam, hogy vajon én visszaélek-e azzal, hogy terhes vagyok. És hogy a férjben vajon milyen érzések támadhatnak, ha esetleg rosszul reagálok, vagy sárkányként viselkedek. Nagyon őszinte önvizsgálatot tartottam, és arra jutottam, hogy piszkálni egyáltalán nem szoktam őt. Durván piszkálni nem szoktam őt. Erre rá is kérdeztem, egy kis gondolkodás után ezt mondta. Kicsit maga is meglepődött a kérdésen. Jé, tényleg nem szoktál szurkálni. De érdekes, a nők általában szurkálják a pasikat, nekem meg fel se tűnt, hogy te nem. Ha már itt tartunk, köszi. És kaptam egy nagy cuppanost. Ugye, az őszinteség, amikor meglátja az a nő, hogy tényleg, ha ez a pár ilyen rosszul viseli egymás társaságát és a terhességet, vajon én is? Mindenből nekünk a javunkra kell kihozni, kiszivattyúzni azt, hogy az én életem az épüljön. Még ha rosszat látok is, el kell gondolkodni, önvizsgálatot tart, nagyon helyes módon, ez a nem hívő nő. Vajon én ezt csinálom? Mert így kívülről látva, és akkor megkérdezi a férjét. Ezek mind döntések, testvérek. A valóságba gyökerezően kell megélnünk az életünket. Döntenem kell, megkérdezem én is a társamat. Én ilyen vagyok. És ő rögtön örülni fog, hogy felhozott fel, nem titkolod? Akkor elmondom a véleményem. Vállalod, hogy én elmondjam a véleményem? Mert netán még te majd változtatni is kész vagy, hogyha én véleményem más, ugye? Nagyon-nagyon sok folyamaton keresztül megy az előre jutás. Nagyon-nagyon. Az igazságban. Mert azt mondta Isten, vagy Jézus azt mondta, hogy az Atya olyan imádókat keres magának, akik szellemben és igazságban. Mi az igazság? Milyen vagyok? Gondoljon, hogy mindenki. Elmeri mondani a feleségnek, hogy figyelj, mondd már, hogy én milyen vagyok. Vagy inkább azt mondja, hogy úgy is tudom, hogy mit gondol rólam, nem is kérdezem meg. Nem is érdekel. Nem fogunk előre haladni. Mert akkor, ha megkérdezem, akkor hogy változtasson? Ugye? Ez azt mondja, megkérdezte, ez nem. És megköszönte, és puszit kapott a férjétől. Ez egy kivetülése, nem a lényeg, nem a puszi a lényeg, puszit lehet adni bármikor bárkinek, de valahogy a férfiben valami olyat kezdett el, hogy értékelte, hogy a felesége ilyen szintre hozta ezt a benne zajló lelki folyamatot. Ha már itt tartunk, köszi, és kaptam egy nagy cukros. Aztán azt is megkérdeztem, hogy mit csinálna, ha mégis a sárkányosodott, szurkálós, terhes lennék, aki visszaél. Még magasabb szintre megy ez a nő. Én tanultam tőle, testvérek. Most azért olvasom fel nektek is. Hát, ha ti is tanultok tőle. Azt mondja, mi lenne, hogyha én ilyen szurkálós lennék? Nem is gondolkodott, azt mondta, az szörnyű lenne. Mert ugye várandós, meg kisgyerekes nőt nem csal meg, és nem hagy el férfi, aki igen, az nem férfi, hanem aljadék, ezt hozzáteszi ilyen zárójelbe. És fogalma sincs, hogy oldaná meg, de nem bírná elviselni. Nem érezné magát embernek. Akkor inkább beszéljük meg, hogy a szülésig nem beszélgetünk, vagy megpróbálná elvonulni. Fogalma sincs, mit tenne, de nem tűrni el. Ugye? Itt már van egy olyan, hogy a szülésig nem hagyná el. Hát ez se teljesen így van a mai világban kívülállóként, mert a nő változása nem a férfi előnyére történik. A férfiak és nők eltérése kezd jelentkezni, akár a szexualitáshoz való hozzáállásban, akár a nőnek ez az óriási teher, amit ő maga sem ért, hogy ez a hormonok játszadozása, az ő megváltozása. Ez nagyon nagy befolyással van. A férfire mindeközben nincs ilyen hatás. Továbbra is szeretné azt a kapcsolatot folytatni, amivel eddig eljöttek. A terhesség első időszakai. Persze kinek, hogy milyen a terhesség. Én ezt megértem, ha abból indulok ki, hogy amúgy nem túl gyakori és nem is ellene irányuló hisztériás rohamaimat, amiket a hormonoknak köszönhetek, idézőjelben köszönhetek, milyen nehezen viseljük. Átgondoltam, hogy vajon mennyire vonom be őt ebbe a dologba, amiben az asszisztáláson kívül segíteni nem sokat tud. Amiről fogalma se lehet, hiszen férfi. És Isten bizony nem bezzegelek, de úgy hiszem, jól csináljuk mi ezt. Legalábbis, hogy nekünk mindkettőnknek jó. Sokat beszélgetünk, együtt álmodozunk, és ha néha piszkálni akarom, mert előfordul sajnos, akkor elfolytom. Ugye? A nő is küzd a kapcsolatok építését. Támad az ellenség, próbál azzal, hogy ő elfogyja, és nem adja ki magából, hogy a férfinek is hadakozni kelljen ezzel. Könnyebb és célszerűbb 10 perc alatt magamban túl lenni egy-egy kis dolgon, mint felemlegetve egy délutánon át veszekedni a férjel. És nagy F-vel írta itt a férjet. Próbálom neki is könnyebbé tenni ezt az időszakot, és segíteni neki, hogy jobban értse, bár ez nyilván nem mindig jön össze tökéletesen. Egy percig sem érzem, hogy nekem most több dolog jár, mint az előtt, bár több dolgot kapok tőle. Több odafigyelést, több szívességet, több fizikai és lelki segítséget. De nem érzem, hogy járna mindez, csak nagyon örülök, hogy ő magától gondolkodik így. Buta lennék? Vagy nem vagyok elég feminista? Úgy szeretném, ha partner lenne mindenben, amiben csak lehetséges. És nem egy lenézett, folyton piszkált valaki, akit egy másik gyerekemnek tekintek, és akire nem tudok felnézni. Persze ehhez kell egy férfi is, aki nem hagyja még a terhes feleségétől sem, hogy bizonyos határokat átlépjen. Mégis úgy látom, hogy nagyon sok, egyébként minden szempontból normális gerinces férfi gondolja azt, hogy a gyerekvárás és később a baba felmenti a nőt bizonyos dolgok alól, és feljogosítja őt bizonyos más dolgokra. Mi ez? Lelkiismeret? Társadalmi elvárások? És nők is nagyon sokan gondolják így. A gyerek egy nő kezében önmagában is fegyver, adóász, aminek még visszaélni is vele. Itt a gyerek az első, és nem a nő egója. Legalábbis én így gondolom. Ökölbe szorul a gyomrom, amikor olyat látok, mint most hétvégén. A nagy has sok dologra feljogosít, de nem mindenre. Remélem, ezt az írás nem érti félre senki, azt gondolva, hogy én a terhes nőt a férfi alárendelem. Épp arról beszélek, hogy miért ne lehetne egy pár egyenrangú akkor is, ha baba van, akár a hasban, akár már idekin. Amit hétvégén láttam, az csak egy példa, nem is reprezentatív. De legalább átgondoltam, hogy na, én így nem. Mondtam is a férjemnek, hogy abban a pillanatban, hogy látja rajtam a sárkányosodás jeleit, ha én nem venném észre magam, szóljon. Mert nem akarom, hogy emiatt menjen tönkre az egyébként minden szempontból jól működő kapcsolatunk. Egyébként sem törvényszerű, hogy a gyerekszüléssel a nő főnökké avanzsáljon. Elvégre nem csak ketten vagyunk, a gyerek meg én, hanem hárman. A gyerek meg én. Azt gondolom, hogy ez egy kicsi ízelítőt adott, hogy árnyaljuk azt a képet, hogy csupán úgy tekintsünk, kicsit beszűkült látásmóddal egy gyerek vállalására, eljövetelére, ami hogy ajándék és jutalom, és nem kell felkészültnek lennünk a gyerek vállalására. Itt kezdődik ugye a gyerekvállalás, és a folytatásban is különböző nehézségek jönnek. Nagyon fontos az, hogy okuljunk azokból, amit tudomásunkra jutnak, hogy ketten, az a célja Istennek, hogy ketten álljunk ellen, az ellenségnek, és hogyha a hármas fonál megmarad, így meg tudjon maradni. Az őszinte kommunikáció, a beszélgetés. Az, ami belül van bennünk, és a jó hozzáállásnak kell kísérnie minden feltörő gondot és minden problémának a megoldását, és nem a szőnyugvallásokat is, se ezeknek. Azt írtam föl a következő kérdésnek, hogy párok kapcsolatát hogyan befolyásolja egy érkező gyermek. És nagyon sokan ugye ma azt választják, hogy nem vállalnak gyereket, hiszen sokkal szabadabbak. Hát például moziba se tudok én elmenni, három gyerekünk van, nem tudom mikor voltam, és megnéztem a múltkor a mozi műsort, amikor mentem munkába, és azt mondtam, hogy hú, erre el kéne jönni. Na, el is jövünk, mert már olyan régen voltunk, most már eljövünk. Utána gondolkoztam, de Danit hova tegyük, mert még a két lány jött, ja, hát mondom, hogy moziba mi nem járhatunk, és mentem tovább. Le van zárva a téma. Le van zárva a téma. És ez most csak egy szösszenetet mondtam. Tehát a gyerek jelenléte a pár kapcsolatába az nehézségeket hoz, teherviselésre kell, hogy készüljön a pár, a szerelmes pár, és tisztába kell lennie, ha hívőkről beszélünk, hogy olyan szövetségbe ment bele a feleségével, mikor ő vállalta, hogy egyé lesznek, ami egy nagyon komoly szövetség. Minden áron a fenntartása, a fenntartásnak a megszakítására még csak gondolni sem lehet, hiszen rettenetes átkot hozhat magára az ember. Azzal, hogyha ezt a szövetséget fel... Ugyanis Isten, aki a háttérbe elrejtőzködő módon a szerelemmel és a pár egy testélételével összekötötte a kapcsolatot, ő lépni fog, amennyiben valaki nem úgy gondolja, hogy ez szétszakíthatatlan kapcsolat. Nem tudom, hogy ez érthető volt, mert én is még most fogalmaztam, olyan bonyolultan mondtam el. Tehát ez a kapcsolat ellentétben más kapcsolat, a házasságra gondolok, a férfinő egyélételére, testi egyélételével való kapcsolatára, amit már szövetségkötésnek nevez a Biblia, ez a kapcsolat, ahogy testi módon jön létre, úgy csak testi módon lehet megtörni. Máshogy sehogy. De aki megtöri, a házasság törőt, ugye emlékszünk, rettenetes Istennek a rájuk való tekintés egy házasság törőre. Mert Istennek van valami, ami miatt ez nagyon szúrja a szemét. A házasság törés. Biztos azt akarja, hogy a házasságban ne az legyen, hogy megtöri, még csak az, hogy rá gondoljanak, hogy megtörik, de még tovább mehetünk. Még csak az sem, hogy rossz legyen ez a kapcsolat, nem, hogy rá gondoljanak, hogy megtörik, vagy meg is törik, még csak az sem, hogy rossz legyen. Még csak az sem, hogy jó legyen ez a kapcsolat, hanem még attól is jobb. Más terve van ezzel a testi együttléttel való kapcsolattal. Ki akar ábrázolni valamit ebben a szövetségkötésben, egy férfi és egy nő kapcsolatában? Ha ilyen erős az ő gondolata ezzel kapcsolatban, azért erős a csapása is erre, hogyha valaki ezt eddig elmegy, merészkedik elmenni. És amit ki akar ábrázolni, abból, mivel Istennek minden célja az, hogy ő megismertesse magát velünk, kijelentse magát nekünk, a házasságban is ki akarja nyilatkoztatni magát, hogy őt ismerjük meg. És amikor én a feleségemmel a házasságunkat éljük, minden területét, a gyereknevelést, az egymással való beszélgetést, ha én bennem valami bűn elindul, és az rendszeressé válik, akkor azt hogy éljük meg? Ha ő benne valami olyan, ami elfogadhatatlan nekem, Istennek valami, azt hogy kezeljünk? Jönnek majd a ellenségek itt, hogy mondja, megtámadják, tehát ugye az ellenség, aki ezt szét akarja majd cincálni. De Isten azt mondja, hogy ábrázoljatok ki valamit. A hármas fonál, figyeljetek rám, és vigyétek a legmagasabb szintre az elköteleződéseteket ebből a kapcsolatban. Kötelezzétek el magatokat egymás felé, és én felé. Hogy ti azon munkálkodtok, nem az ön erőtökből, hanem az én természet fölötti hatalmammal, hogy ezt összetartsátok, és jól éljétek meg. Így hát, úgy fölírtam reggel, úgy jutott eszembe ez a gondot, hogy a párok kapcsolatát hogyan befolyásolja egy érkező gyerek. És utána fölírtam, hogy erre nem érdemes így válaszolni, hogy befolyásolja, hanem érdemes felmondani, hogy -9 hónaptól, mondjuk születésig.
hogyan befolyásolja.
Hát felolvastunk itt most a mínusz 9 hónaptól születésig, hogy hogy befolyásolja egy párkapcsolatát. Egy írás. Hogyan befolyásolja,
köszönöm a kérdést, párok kapcsolatát, hogy be érkező gyerek.
A B azt mondja, hogy születéstől, C odaírtam, hogy egy évtől 6 éves koráig a gyereknek. D 6 évtől 12 éves koráig, még nem tinédzseredik. E 12-től 18 éves koráig. F 18-tól 25-ig. 25-től 35-ig. 35-től fölfelé. Teljesen más egy ilyen gyerekkel megélni, különböző életkorú gyerekkel megélni a pár kapcsolatot. Ugye? Én most eddig beszélek tapasztalatból, ez alatt meg ilyen gondolkodásból, vagy másoktól gondolatokkal. Nekem ugye 10-13 és 2. Én addig tudok beszélni, hogy mínusz 9 hónaptól születésig hogy befolyásolta a párkapcsolatomat a érkező gyerek. Tudom, hogy a születéstől az első év, vagy itt még mondhatnám, hogy a születés első hónapjában. Az is egy nagy megrázkódtatásként ért engem, hogy ott van egy gyerek, bekerült, hazahoztuk a kórházból. Milyen gondok voltak? Hogy kezeli ez az adott pár? Sajnos szűk az időtestvérek, tehát ez egy olyan nagy téma, hogy magam alá roskadtam, amikor erről láttam, hogy ez van, és elkezdtem gondolkozni, váltani akartam egy másikra, egy kisebbre, és esetleg folytatjuk majd egy következő alkalommal, de akkor se szeretnék felületesen végigmenni az egészen, mert akkor még nem látom értelmét. Én nem olyan, nem azt szeretem, amikor a kertet mi felássuk, hanem úgy, mint hogy a medencét építenék le kell az aljáig, és akkor csak egy lábsónyagot haladunk. Lehet, hogy azt mondják, hogy hát az nem ásás, de magyarul nagyon változatos, és erre kellene a fórum beszélgetést, ha lesz, alapozni, és a tapasztalatok cseréjét, hogy kinek milyen tapasztalata van, ki milyen harcokat vívott, és élt meg ezekben a különböző időszakaiban az érkező harmadiknak az érkezésekor a párkapcsolatában. Fél feleség, fél gyerek. Azt láthatjuk, hogy azt olvassuk a Bibliában, ami árnyalja ezt az egy igét, ami a kezdeti igénk volt, az 5 Mózes 28.4-ben, valaki keresse már ki, 5 Mózes 28.4 és 5 Mózes 28.18-at, hogy Isten nekünk, aki az ő választottjai vagyunk, a gyerek érkezésével kapcsolatban eltérő tanácsokat ad. Ami változtatja azt, hogy ez a gyerek majd áldás lesz-e? Megvan? Bisú?
Áldás lesz néhány gyümölcset, elmegy például egy gyümölcsés állata, egy vadékat.
Jó, előtte, fölötte van egy olyan...
Áldás lesz a városban, és áldás lesz a mezőn, és áldás lesz néhány gyümölcset.
De van egy feltétel az elején, azt keresd meg, ha...
Ja, ha engedelmesen hallgat, bocsánat, az Úrnak, Istenemnek szavára...
Jó, eddig elég, és akkor innentől, ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, akkor azt mondja, hogy áldott lesz a méhed gyümölcse.
És akkor itt akar, igen, hogy ha nem hallgatsz az Úrnak Istenednek szavára, nem tartod meg Isten esetet parancsolatát, átkozott leszel a városban, átkozott leszel a mezőn, a kosarad, átkozott lesz méhed gyümölcse.
Méhed gyümölcse. Na most a gyerekekről van szó. Azt mondja, ha nem hallgatsz, ez ugye csak a közelállókra van, a zsidóknak van írva ez az írás, annak a kiválasztott népnek, akihez Isten egyáltalán szólt, és megtisztelte őket azzal, hogy törvényeket, parancsolatokat adott neki, hogy hogyan éljenek. A többi ment a maga feje után. De azt mondja, hogy átkozott leszel, ha nem teljesíted az Úrnak a parancsát. Így én és mi, akik szülők vagyunk, fokozott felelősséget érzünk. Kérdés az ugye, hogy ez vonatkozik-e a mostani időszakra. Ez az Ószövetség, a törvény. Meg vagyok győződve, hogy vonatkozik a mostani időszakra. Hiszen az Új Szövetségben is a Jelenések könyvében is van olyan ige szakasz, ami arról beszél, hogy a szülőknek az Isten iránt való engedetlenségük következménye kihat a szülők gyerekére is. Kihathat, ugye helyes. Ugyanis azt olvassuk, hogy Jelenések 2.22, mindjárt mondom pontosan, ha felakadok. Jelenések 2.22 azt mondja, hogy ha adtam neki időt, hogy megtérjen egy adott bűnből, de nem akar megtérni. Íme beteggágyban vetem őt, gyermekeit pedig megölöm. Mondja az Úr. És azt is láthatjuk akár az Ószövetségben is, hogy Dávid isnak az Istentől elfordult élete kihatott az ő gyerekére is. Mert azt olvassuk, hogy hát azt nem írtam föl, hogy meghalt. Hogy igen. Mivel azonban ezzel a tettel, ugye Becsabéval, okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Mivel azt mondja, hogy okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia, nem neked, a fiadnak. Fokozott a felelősségem nekem. Én most magamról beszélek, mert én gondolkozok, hogy ha valami bűn környékez, vagy valami véteket felismerek, nekem eszembe jut az a három gyerek. Ha a három gyerek közül valamelyiknek van valami betegsége, eszembe jut, hogy önvizsgálatot tartsak. Mert én a Bibliából így ismerem Istent. Hogy lehet, nem azt mondom, hogy az, lehet, hogy én miattam van rajta. Kell, hogy vizsgáljam magam. Mert lehet, hogy bennem van valami, aminek nem kéne, hogy bennem legyen. Azt olvassuk, hogy Dávid könyörgött az Istenhez a gyermekért. Miután meghallotta, hogy Istennek ez az akarata. Böjtöt tartott Dávid. És amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Lesújtotta Dávidot ez az isteni akarat. A hetedik napon meghalt a gyermek. Ugye Dávidnak a lelki állapotát azt belegondolhatjuk magunkat. Hogy Isten sújtotta a gyermeket, az övét. De nem azért, mert ő tett valami, hanem azért, mert az apja. Párkapcsolatról beszélünk, gyermekvállalásról, ajándék és jutalom. Azt olvastuk, hogy ha követed az én rendelkezéseimet, áldott lesz a méhed gyümölcse. Nekem az a felelősségem most már nem csak önmagam miatt, az én Isten előtt való töretlen változásom miatt, most már még vannak, akik én miattam is kárt szenvedhetnek. És ha kárt szenvednek, nem biztos, hogy én miattam szenvednek kárt, de lehet, hogyha én úgy járok, Isten összeköt engem a gyerek, az utódaimmal, a gyermekeimmel. Az vállaljon gyereket, gyerekvállalás előtt állók, aki elkötelezi magát, és felelősséget vállal, hogy majd a gyermekei ő miatta nem szenvednek kárt. Amíg a gyerek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam. Ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. Volt egy célja. Nem lehet tudni. Isten kimondta, de hát, ha Istennek megtetszik az, ahogy én hozzáállok. Hát, ha kész lesz az én szívem helyére állított állapota miatt megváltoztatni, amit mondott. Ugyanis Isten megváltoztatja többször, amit mondott. Ézsaiá, valamelyik Ezékiás királynál volt az, hogy ment a proféta, hogy Isten eldöntötte, hogy meghalsz. Elment a proféta, egyszer csak szólni az Isten a profétának, hogy figyelj, menjél vissza, mert sírt Ezékiás király. Azt nem tudom, hogy Ezékiás volt-e, akik az Ószövetséget jobban ismerik. Lám-lám a főúrum beszélgetés kialakul, mert Zsuzsi néni már meg is szólt, hogy igen. Nem csak én beszélek. Bocsánat. Nagyon jól elbeszélgetünk itt. Tehát meg, Isten visszament, és azt mondja, hogy megváltoztatta a döntését. Mert Isten a tetszése szerint döntést cselekszik. Ő neki nincs a kezét, aki lefogja. Sőt, maga mondja, hogy ha kimondtam egy népről is, hogy elveszik, de megtér, akkor azt mondja, hogy mi életbe hagyom. Mond ilyet is Isten maga.
Most akkor...
Köszi. 5 percünk van, és 5 percben befejezzük.
Ezért Jásnál tetszett Istennek az őszinte töredelme az bűnbánata, és tudat érzet kapott. Dávidnál pedig nem tetszett Istennek a bűnbánata, mert nem hallotta meg. Ott meghalt a gyermek.
Igen. Nem egyszerű, és nagyon érdemes lenne elő is gondolkodni, de most egy gondolatot sem fogok erre tölteni, pedig nagyon-nagyon érdekes a felvezetés.
Ott az Isten dicsőségéről volt szó, lehet, hogy ma.
Más súlyok, vagy...
Más a súlya.
Lehetne kutatni, és lehet találni valamit. Nem találjuk meg azt, hogy mi volt pontosan, de lehet találni valamit, ha ezen is gondolkoznánk. De már nincs idő. Úgyhogy nem jutottunk el csak a A pontig, a születésig, és ez se fogjuk beszélni. Testvérek, akkor itt befejezzük, és adjunk hálát Istennek, hogy ismerhetjük az ő akaratát. Hogy láthatjuk, hogy hogy működnek a nem látható világban a jelenségek, amikre mi befolyással lehetünk, és kérjük Istent, hogy segítsen nekünk jól megélni a gyerek vállalással együttjáró dolgokat.